Quindi calzolò di
Lehetünk jeleként most fennállva hallgassunk meg. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Amen. Kedves testvérek, a mai istentiszteletünkre kijelölt prédikáció alapige az ékes kapunál kolduló ember gyógyulásáról emlékeztet bennünket arra, hogy bizony szükséges nekünk az imádság, a hálaadás, az örvendezés. És most, amikor az új kenyérért való hálaadást is ünnepeljük, ezen a vasárnapon, és megterítettük az urasztalát is, töltse el szívünket ez az üzenet, és erősítse minket ebben. Először is mutassa meg azt, hogy mi is ilyen beteg emberek vagyunk, akiknek szükségük van a gyógyítóra, és szükségük van arra, hogy imádkozzanak. Ezt az embert napról napra odavihették a rokonai, barátai a templom kapujába, az ékes kapuba, mert tudta, hogy ott jönnek majd, onnan jönnek majd a templomból kifelé a hálatelszívű emberek, akik bemutatták az áldozatukat, akik úgy érezték, hogy bűneik egy részére legalábbis most bűnbocsánatot kaptak, és ilyenkor illő a hálaáldozat, az adakozás, az alamizsna osztás, a szegényekre való gondolás. Hozzátartozik ez az istentiszteleti élethez nagyon-nagyon régtől kezdve. És talán ez így természetes is, hogy a hálából születik a hálaadás, és a koldusok tudják ezt, és ott sorakoznak a templom bejáratánál vagy kijáratánál. Nyilván ezt tapasztalhatták, azért vannak ott. Azért sorakoznak, és azért vitték oda őket, mert ott lehetett adomány gyűjteni, és ez jó, hogy így van. Jó, hogyha ezt átéljük, és a szívünk megpuhul egy kicsit, és ilyenkor készek vagyunk gondolni azokra, akiknek nagyobb szükségük van a néhány fillére is, mint mi nekünk, és meg tudjuk osztani velük ezt. De ugyanakkor azért is jó hely a templom kapuja erre, mert ott mégiscsak az imádság házának a küszöbén van az ember, és ilyenkor fohászkodhat maga is a betegségében, a nyomorúságában, és kérheti a gazdag Istent, hogy ajándékozza meg őt. Most, amikor az új kenyérért adunk hálát, és ebben a rettenetes szárazságban még inkább érezzük a kiszolgáltatottságunkat és a szükségét annak, hogy bizony imádkozzunk kell. Imádkozzunk kell a mindennapi kenyérért is, ahogy a mi atyánkban is tanította nekünk Jézus. Nem természetes dolog az, nem magától értetődő, hogy megterem az a gabona, a búza vagy a kukorica, ami aztán egy évre szóló táplálékot jelent az embereknek és a jószágoknak egyaránt. Nem kis dolog ez, nem olyan, amit elfelejthetünk, vagy ha sokszor el is felejtünk, akkor ilyenkor talán eszünkbe jut. És a nyomorúságunk erre is jó, hogy ráébresze minket újra és újra, hogy szükséges nekünk az imádság, a kérés. Ha túl jó dolgunk van, akkor ezt könnyen elfelejtjük, mert már ilyen az ember természete. Gyerekektől szoktak kérdezni ilyen imádságokat, hogy mit imádkoznának, mit írnának, és az ő és gyermetek imádságaik rávilágítanak a magunk szívének a keménységére és a fogyatékosságaira is. Egy ilyen imádságot olvastam a minap, egy kisfiú így imádkozott. Kedves Isten, kérlek, küldj nekem egy pónilovat, eddig még sose kértem semmit, utána nézhetsz. Hát jó dolga volt ennek a gyermeknek, ugye? Hogy eddig nem kért soha semmit, és nem is gyakorolta magát nyilván az imádságban emiatt. Hát a legelső a póniló volt, amire szüksége mutatkozott. Mondhatnánk azt, hogy boldog gyermek, de talán nem annyira boldog az ember, aki ilyen. Aki csak akkor tud imádkozni, amikor egy ilyesmire van szüksége is, mert az sose tanulja meg. Boldog az, aki, ha nyomorúságba jut, akkor tudja, hogy hova fordulhat, és hogyha ezt megtanulja. Ha ezt megtanulja minél előbb, és begyakorolja magát ebbe, az nagy ajándékot kap, és nagy ajándékot tud adni, akár a gyermekeinek is. Ez a beteg ember biztos sokat imádkozott. A későbbi szövegből kiderül, hogy több mint 40 éves volt. Születése óta nyomorék, sokat kellett neki fohászkodnia, hogy meglegyen a mindennapi betevő falatja, mert ki volt szolgáltatva napról napra az adományoknak, a jó embereknek, a könyörületnek, és az Isten könyörületének mindenek előtt, és ezt vette, ezt látta ebben először is. Ezért hát a mai ünnepen, a hálaadás ünnepén buzdítson minket ez a példa is erre, hogy szükség nekünk, imádkozzunk. És nem baj, hogyha megtanuljuk ezt. Ebben a nagy szárazságban is megtanuljuk ezt a hálaadást, a könyörgést, a mindennapi kenyérért, és meg tudjuk köszönni azt, ami jutott nekünk, ami több, mint amit érdemeltünk volna. És hogyha így tudunk erre gondolni a következő év napjai során is, minden napon. Aztán azt látjuk ebben a történetben még, hogy az imádkozó ember, János és Péter is, akik imádkoznak ezért a betegért, akiknek nincs ugyan aranyuk és ezüstjük, ezt is szívesen megosztanák velük a szavuk szerint, noha általában csak részpénzt szokott kapni ez a koldus, mert ilyen értékesnek tartják ezt a beteg embert, és ilyen fontosnak az Isten szemében ezt fejezi ki, ez a megjegyzésük, hogy nincs ugyan aranyuk és ezüstük, de amik van, amiük van, azt adják neki, ezt az imádságot adják neki, ezt a kérést adják neki. Nagy lehetőség ez, hogy imádkozhatunk másokért is. És adjunk hálát azokért, akik itt vannak közöttünk, akikért imádkozhattunk, akik felgyógyultak. Adjunk hálát a betegeinkért, akikért most imádkozhatunk, és így kísérhetjük őket akár át az örökké valóság ajtaján is. Ajándék ez is, hogy így is tudunk imádkozni. És ajándék az, hogy az imádságnak hatása van. Eredménye van. Megváltoztatja az ember szívét, és megváltoztatja a világot is, a környezetet is. Itt az ember felgyógyul, ugrál és dicsőíti az Istent, aztán így olvassuk, milyen szép elképzelni is. Ez a több mint 40 éves, már akkor öreg embernek számító ember, az a templomba ugrál, és mindenkinek elmondja, hogy mi történt vele, és milyen csoda történt az életével. Ez is a mi dolgunk, hogy amikor meggyógyított bennünket az Isten, akkor ezt kifejezzük, ezt megmutassuk, hogy tudjunk hálásak lenni így is, hogy ugráljunk, hogy örüljünk életünk minden napjának, amit nem a betegágyba kell töltenünk, amit nem nyomorékon kell töltenünk. Milyen nagy ajándék ez. Emlékezem egy kedves öreg szentendrei gyülekezeti tagunkra, egy fogorvos nő volt. Én már nagyon öregnek láttam, tínédzser koromban is, de nagyon jó kedve volt mindig, és azt mondta, hogy most futok, szaladok. Hát egyáltalán nem tudott már futni, szaladni, de úgy örült neki, hogy még tud egyáltalán bot nélkül járni, vagy nem otthon kell ülnie a tolószékbe, vagy az ágyba, és így fejezte ki, hogy futok, szaladok. Ahogy ez az öreg ember itt ugrál a templomban, hogy örül annak a gyógyulásának, örül annak a napjának, amit így tölthet el. Hát mennyire futhatnánk, szaladhatnánk, ugrándozhatnánk mi is napról napra. Mennyi ajándékunk van, amiket észre sem veszünk, amit meg se tudunk köszönni. Pedig jó lenne, hogyha megtudnánk. Jó lenne, hogyha át tudnánk élni, hogy ez nem jár nekünk, hogy ez tényleg az Istennek az ajándék, az ő kegyelme, az egészségünk, olyan amilyen, de még mindig jobb, mint amit megérdemelnénk, ahogy Kálmán Attila szokta ezt mondani, amikor megkérdeztük tőle egyházunk egykori főgondnoka, hogy hogy vagy, és mondta, hogy jobban, mint ahogy megérdemelni. Ez is egy ok az ugrándozásra, az örvendezésre, amink van. Mennyi mindenünk van, ami miatt tényleg napról napra hálát adhatnánk, és dicsőíthetnénk az Istent, ahogy itt is olvassuk a meggyógyított emberről. Ugrált és dicsőítette az Istent. Tegyük ezt meg, és legyen a gyülekezetünk ilyen örvendező gyülekezet, ilyen ugrándozó gyülekezet, akik mindig tudnak miért hálát adni, meg tudnak mindent köszönni. A kislányunknak most kezdtük el olvasni a könyvet a Poliánáról, a kislányról, aki azt játszotta, édesapjától tanulta, akit elveszített, hogy minden dologban bármi történik, meg lehet találni azt, hogy mi az örvendetes benne. És ez a játéka, hogy a legrosszabb dolgokban is hogy lehet megtalálni azt, ami mégiscsak az öröm forrása. Ez az örömjáték. És minél nehezebb valami, annál nagyobb a kihívás. Úgy kezdődött el ez a játékok, hogy kaptak a missziós társaságtól egy csomagot, és babát szeretett volna a gyermek, és két mankót kapott. És ez volt a feladat, hogy lehet ennek örülni a két mankónak. És aztán kitalálták, hogy hát annak örüljünk, hogy nem kell használni. És hát erre a játékra próbálja megtanítani a környezetét, és mindenki nagyon meglepődik először, de aztán hálásan fogadják, és tanulják együtt, hogy hogyan lehet örvendezni minden körülmények között, ugrálni és dicsőíteni az Istent. Azért, amit kaptunk, és azért a sok ajándékért, amit észre sem veszünk sokszor. És aztán a meggyógyult embernek nyilván, ezt nem írja a történet, de el tudjuk képzelni, egy új élete is lesz, és ott dolgoznia is kell. Nem biztos, hogy a meggyógyult embernek az élete könnyebb lesz ettől. Mert lehet, hogy sokkal könnyebb volt ott ücsörögni, még hogyha sok fájdalom is volt benne, meg sok szenvedés, meg irigység a többiekre, de azért mégiscsak ki kellett nyújtani a kezét, és akkor vagy hullott bele valami, vagy nem, de megvolt a mindennapi betevője. De most már nem így lesz, most már nem ülhet oda a templom ajtóhoz, hanem fel kell használnia a lehetőségét, az erejét, a tehetségét, és neki kell majd másoknak alamizsnát adnia. Igen, ilyen is a meggyógyult ember élete. És talán ezért vannak olyan sokan betegek, mert ezt nem tudják elképzelni magukról. Isten gyógyítson meg bennünket, hogy igen, használjuk ki a lehetőségeinket, a tehetségünket, az erőnket, hogy ne csak előjünk, elfeküdjünk, panaszkodjunk, hogy jaj, ez sincs, az sincs, semmi sincs, miért nem adják, meg miért nem több ez, meg az. Hát tegyünk valamit érte. Van erőnk, van lehetőségünk. Ez is hozzá tartozik. Ez is hozzá tartozik, hogy kelj fel, és járj. Kelj fel, és gyógyulj meg. Állj talpra. Indulj, meg tudod tenni. Meg van hozzá az erőd. Nem mondd azt, hogy nincs. Nem mondd azt, hogy nem vagy képes rá. Isten meggyógyított téged, és erőt adott neked. Meg fogod találni a kivezető utat, és talpra fogsz tudni állni, és megtalálod a kivezető utat. Ez a gyógyulásnak az útja. És a meggyógyult ember aztán, ahogy tovább nézzük a szereplőket, és rátekintünk Jánosra és Péterre, a két tanítványra, akik hát nagyon mélyről indultak mind a ketten, és most ők a gyógyító emberek. Ők a hívő emberek, akik azt mondják, hogy az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Így prédikál Péter aztán a templomban a sokaság előtt. Először is a hitről szól, ami a Krisztus nevébe vetett hitet jelenti. Csodálatos hatalom van a Jézus Krisztus nevében, ahogy ő kimondja A názareti Jézus Krisztus nevében, amin van, azt adom neked. Kelj fel és járj. Milyen hatalom van ebben a névben, hogy Jézus, a názareti Jézus, a közöttünk járt Jézus, az ember Jézus, aki olyan, mint mi, az engedelmes Jézus, a mindhalálig hűséges Jézus, az Isten fia, a Krisztus, a Messiás. Hogyha valaki ezt hiszi, ez a névben itt van a hit, hogy ő az, aki elég mindenre, ő az, aki én minden hatalom menjen és földön, ő az, aki megváltja a világot minden bűnéből, aki újjáteremti az életünket, akinek minden hatalom a kezében van. Ő az a názareti Jézus. Ez a hit csodálatos erőket mozgat meg a mindenségben. Mert az atya szereti a fiút. A fiú megdicsőíti az atyát, az ő engedelmességével, szenvedésével, kereszthalálával. És az atya szereti a fiút, és megdicsőíti a fiút. És az ő nevében ezért hatalom van. Hatalom van a Szentlélek által, aki szereti, hogyha a fiú neve magasra emeltetik, hogyha dicsőítetik, hogyha áldatik. Ez a hit, először is ez a hit az ő nevében, hogy hisszük, hogy ő valóban az, akit ez a név jelöl. És ez a hit másrészt olyan szép ebben a versben a különbségtétel, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét. Hogy ez a hit, ez nem a mi teljesítményünk, hanem ez is az ő ajándéka, tőle való hit, a Krisztustól való hit. Megkönnyörült rajtunk, mert ismeri a mi gyengeségünket, és tudja, hogy képtelenek lennénk erre a hitre. Pedig ebből a hitből még egy mustármagnyi is hegyeket tudna mozgatni. De megajándékoz minket, egy kicsivel belőle, megajándékoz minket. Kérjük ezt, és adjunk hálát ezért, hogyha ezt a hitet kaptuk ajándékba, és hogyha ezt megerősíti most az úrvacsora által is. Mert hatalmas erő van, hatalom van ebben a hitben. Csodálatos ajándék ez. És ezt a hitet aztán tovább is adhatjuk, ezt az erőt. Mert ez a hit igaz, hogy a jövőre tekint, mert azt mondja a prédikációban, amit most nem olvastunk föl, de így folytatja ezt a beszédet a 21. versben Péter, őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Addig, amíg. A Krisztusban való hit az tényleg a szívnek a titka, és azért csodálatos dolog, mert nincs rá igazán bizonyíték. De lesz. Nem lehet bizonyítani még, hogy a Krisztus tényleg, hogy a Jézus tényleg a Krisztus, hogy ő tényleg feltámadt a halálból. De be lesz bizonyítva. Láthatóvá lesz téve. Isten meg fogja ezt tenni. Tudjuk, hogy ez még hátra van. Ő is tudja. Most még ez hátra van. A bizonyítás még hátra van. De vannak, akik már ezt hiszik. Mert a bizonyítás az lesz, amikor eljön majd, és újjáteremti a mindenséget. És azt mondja, akkor majd akkor minden szem meglátja őt. Akkor minden szem meglátja őt. Akkor sírva tekintenek rá majd az emberek. De addig is vannak, akik már ezt hiszik, akik már ezt előre tudják, hogy ez így lesz. Akik ebben bíznak, hogy befogadták őt az egek, de visszajön majd, és megtörténik majd a mindenség újjáteremtése. Addig, amíg ez megtörténik, azonban a hitnek a világát éljük. A benne bízó, az őt váró, a benne reménykedő, hitnek a világát. És ezért van az, hogy nem gyógyul meg mindenki a Krisztus nevére. Vannak jelek erre, de nem bizonyíték ez. Nem jött el még az újjáteremtés ideje, amikor mindenki meggyógyul, amikor minden könnyet letöröl az Isten az ő szemükről, azt mondja. Vannak azért jelek erre, hogy a hitünk erősödjön, hogy megszülethessen egyáltalán, hogy tőle megkaphassuk ezt a hitet. Néha látnunk is kell. Noha hitben járunk, de nem látásban. Ez egy ilyen ajándék, ez egy ilyen történet, a kivételes történet, a rendkívüli történet, a jel, hogy megerősítse a mi gyenge hitünket, hogy megszülethessen ez a hit, hogy a Krisztus tényleg itt volt ezen a világon, és most is övé minden hatalom, hogyha rejtetten is, ott az Atya jobbján ülve. De mi őrá nézünk, fölemeljük a tekintetünket, és bízunk benne. A hívő ember tehát ilyen gyógyító ember, mert bízik az Isten hatalmában, amelyik néha-néha így mutatkozik meg, de mindenképpen a hitnek a gyógyító erejét átéli a saját életében is. Hogy mit is jelent ez a hit, azt először is jelenti az őróla való bizonyságtételt, hiszen János és Péter, amikor ez a gyógyulás megtörténik, akkor nem elmennek a templomból, vagy nem sütkéreznek a dicsőségben, ami nem is az ő dicsőségük, hanem elkezdik hirdetni a Krisztust. Péter tart egy beszédet, amiben kemény dolgokat is mond. Azt mondja, hogy ti megöltétek az élet urát, de ő feltámadt a halálból. És térjetek meg. Hirdeti az evangéliumot, hirdeti a Krisztust. A hívő ember ezt is megteszi. De lehet másképpen is hirdetni, nem csak ilyen profétai módon. Reményik Sándornak van egy szép verse, egy öreg orvosról, akinek a halála után írta hozzá ezt a verset, egy részletet hadd idézek belőle. A nagy orvos, a drága öreg úr azóta elpihent. De emlékéből, mint a fali képből sugárzik az erő, s leszáll a szívemre a csend. Ő a ma názáreti örök orvos hű követője volt. A beteg fölé szívével hajolt. Nem mondta sokat, uram, uram, de aki cselekszi az én igémet, az velem van. Így is lehet hirdetni a Krisztust az ő követőjének, aki nem a szájával mondja azt, hogy uram, uram, de a szívével hisz benne, és ez a szeretet kisugárzik a betegekre, akik így emlékeznek rá még halála után is. Igen, a hívő ember mindenképpen Krisztust hirdető ember. Az új életet hirdető ember, az új jövőt hirdető ember. És ez az a több, amit nem lehet aranyon és ezüstön megváltani, megvenni, ami csak ajándéba kapható, és ami a legnagyobb, amit kaphatunk ettől az élettől. Hogy megismerjük benne ezt a Krisztust, az élet urát, aki nekünk is életet ajándékoz. Az élet kenyerét, amelyik nem csak erre a földi életre, hanem az örök életre táplál minket. Adjunk hálát hát ezért az ajándékért most az új kenyér ünnepén. Vegyük így az úrvacsora ajándékát, ezzel az örömmel, újongással, és menjünk tovább mi is úgy, hálatelt szívvel, ahogy itt láttuk, ugrándozva, örvendezve, segítve, és igaz hittel reménykedve. Amen.